Köszönjük, hogy eljöttél a stúdióban. Arról kérdeznélek elsőként, hogy hány évvel ezelőtt volt ez a bejelentésed, és hogy látod ezt most?
Hát ugye ez 2013, tehát 12 évvel ezelőtt. Borzasztó belegondolni, hogy ott most tüntettünk, hogy a fiatalokkal, az abba jó belegondolni, hogy fiatalok is szerveztek nagyon komoly tüntetést. De akik ott szervezték, azok közül volt, aki 5 éves volt akkor, amikor én a Trafik ügyről beszéltem. Persze megcsinálnám most is, nyilván, hogyha ez a kérdés, tehát ezt megcsinálnám most is, csak egyelőre az tény, hogy 12 év alatt nem, hogy nem értem el vele semmit, hanem egyelőre, ahogy most áll a rendszer, pont az ellentétjét értem el, mint amit szerettem volna. Én akkor adtam egy nyilatkozatot ott a HVG-nek, és akkor azt mondtam, hogy egyet szerettem volna megmutatni, hogy Magyarországon nem lehet mindent megcsinálni büntetlenül. Tehát ugye előtte volt a szocialista kormány, ahol ott a miniszterelnök büntetlenül bemondta, hogy hazudott, meg voltak már akkor is esetek. Utána a Fidesz kormányban ugye láttam, hogy mennyire mérhetetlenül pofátlan dolgok vannak, pedig akkor még nem is tudtam nagyon sok mindent. És nekem ez az egy célom volt, hogy azt bizonyítsam be ezzel a kiállással, hogy nem lehet mindent megcsinálni. De ugye egyelőre pont az ellentétjét bizonyítottam be minden olyan üggyel, amit bemutattam, ha ez így marad, akkor pont azt mutattam be, hogy de igen, mindent meg lehet csinálni Magyarországon.
Hogy jutottál el arra a pontra, hogy a nyilvánosság elé állj?
Hát ott ugye ez nem előzmények előtt nélkül volt, tehát én 2006-tól voltam a fideszes képviselő Szekszárdon, és hát egyre inkább azt láttuk, nem csak én, hanem volt ott több tisztességes ember is, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint hogy egy kicsit drágábban vennénk dolgokat, feleslegesen vennénk dolgokat. Egy darabig reméltük, ugye 2010-ig, hogy ez csak a helyi polgármesternek a huncutsága, a képviselőnek a huncutsága. Aztán 10 után már láttuk, hogy hát úgy tűnik, mint hogy ez máshol is így menne, meg mint hogy az egész országban probléma lenne a felső szinteken is. És hát nyilván ez a Trafik történet az olyan szempontból pedig egy extra fájó ügy volt, hogy itt már nem csak úgymond adófizetői pénzt osztottak el maguknak, vagy loptak el maguknak, hanem először ugye el kellett venni egy egzisztenciát kisemberektől, a megélhetést kellett elvenni azoktól a kisboltoktól, akiknek a megélhetést jelentette, hogy bemennek cigarettáért, és akkor már vesznek egy kis tejet is, kenyeret is. Ezt én tudtam, ezt a kolléganőm elmagyarázta nekem, akinek a szülei ebből éltek. Tehát ez egy minősített eset volt, és még akkor sem biztos, hogy kiálltam volna, csak közben a sajtóban lehetett látni, hogy hát más helyeken is gyanús ügyek vannak, és sose felejtem el, a Lázár János egy sajtótájékoztatót tartott, és a most is még belemaradt cinikus mosollyal, meg cinizmussal mondta be a kamerába, hogy hát nem történt itt semmi, akinek arra van bizonyítéka, hogy itt tényleg visszaélések történtek, az álljon elő vele, és akkor hát én a feleségemnek mondtam, hogy nekem meg van bizonyítékom, ő meg azt mondta, hogy ha ilyen van, akkor azt meg muszáj nyilvánosságra hozni.
Tehát a családot támogatott akkor?
Igen.
Mi volt a legnagyobb nehézség szerinted azt követően, hogy megtetted a bejelentést? Bántottak, próbáltak ellehetetleníteni, vagy tehát részben politikailag, részben helyben?
Igen, hát több dolog fájt, tehát hogyha visszanézek erre a tucat évre, hogy mi az, ami leginkább fájt. Tudtuk, hogy lesznek lejárató kampányok, tehát ezt megbeszéltük a feleségemmel, hogy hát börtönbe valószínűleg nem fogunk jutni, még ott nem tartunk, de hogy ilyenkor a lejárató kampányok lesznek. Ami legjobban fájt, az, amit a szüleimmel csináltak, tehát ugye több héten keresztül felment, hogy az én szüleim ilyen-olyan zöldbárók, meg nem tudom, micsodák, meg gazemberek, azért, mert egyébként bejelentkeztek egy Fidesz által kiírt föld licitre, aki édesanyám kertészmérnök, édesapám állatorvos, de gyakorlatilag nem tudom, 30 éve apránként vásárolgat földeket, és ő maga saját kézzel telepíti el ezeket a szőlőket, még mind a mai napig, most is kim van a szőlőben, nem tudom, hogy meddig bírja, még remélem, hogy bírja sokáig, és akkor ő belül, azért, mert bejelentkeztek egy ilyen licitre, teljesen jogszerűen, jogosan, és egyébként aztán meg nem licitáltak, mert megbeszélték egymás között, hogy csak akkor fognak licitálni, hogyha ők ugyan szekszárdiak, de az a föld az Őcsényben van a szomszéd faluban, és hogyha van Őcsényi licitáló, akkor ők nem fognak, nem is licitáltak, és ebből felépítettek egy egészen durva lejáratást. Az fájt, meg hát fájt az, amikor a presbitérium, a református presbitérium, a református gyülekezet presbitériuma azt mondta, hogy akkor én ne kántorizáljak ott többet a templomba. Ugye volt több fideszes képviselő a frakcióban, akik presbiterek voltak, korábban ők ott danoláztak, amit én fönt orgonáltam, ők lent énekelték, és én azt gondoltam, hogy nem lesz szükség a felvételnek a nyilvánosságra hozására, hiszen biztosan lesznek itt tisztességes képviselő kollégák, akik majd elmondják, hogy jé, tényleg így volt. Na most ehhez képest ők az első nap, amikor az ATV fölhívta őket, egytől egyig mindegyik azt mondta, hogy hát hazudik a hatházi, meg nem is tudja, hogy miért mondja. Ezek fájtak meg jobban.
Tehát, hogy nem álltak melléd.
Nem álltak mellé, igen, és aztán még az orgonálást is úgymond elvették például.
Igen, tegnap volt itt egy podcast beszélgetés a Szabad Európán, amikor Benyó Rita kolléganőm Orbán Krisztiánnal beszélgetett, és Orbán Krisztián is felhozta azt, hogy annak idején Horváth Andrást, a NAV bejelentőt mennyire nem támogatta a társadalom. Éreztél te támogatást a társadalom részéről?
Azt igen, tehát azzal nem volt probléma, és odahaza sem volt semmi gond, én tartottam attól, hogy majd bedől a praxisom, mert majd a fideszesek nem jönnek a rendelőbe, és nem, tehát ilyen soha nem volt. Nyilván persze, amikor az ember az utcán megy, akkor néha kap gyalászkodást, majd egész komoly antiszemita, nem tudom, bácsi nagyon komolyan az utcán, de ezek most ma az utcán, igen, de ezek nem olyan gyakoriak, sokkal több pozitív visszajelzést kap az ember, és ilyen rossz érzésem nekem nem volt. Azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a propaganda az mindenre képes, és tudjuk, hogy a propaganda engem is gyönyörűen lehatárolt a fideszes szavazó bázisról, annak ellenére, hogy én elvileg ugye a propaganda szólamok szerint maga a fideszes idol lennék a négy gyerekkel, meg a nem tudom, én kántorizálok a református templomba, tehát földművelesek is vagyunk, ugye, édesapám, tehát mindent lehetett volna mondani, de gyönyörűen lehatárolta. Ez egyébként most is tanulság, tehát amikor azt mondják, hogy nem tudom én, egy ellenzéki politikuson úgymond nem fog a propaganda, ez sajnos ez nem igaz. Tehát ugyanígy Karácsony Gergelynek van ilyen nimbusza, hogy teflon arcú, meg ugye a Magyar Péterről is, hogy merül róla minden lepereg, ezek nem igazak. Tehát a ellenzéki társadalom az van már annyira elkeseredett, hogy elnéz dolgokat ellenzéki politikusoknak. De ettől még a propaganda működik, és a fideszes szavazóbázis, tehát a megmaradt fideszes szavazóbázist, azt ugyanúgy le tudja határolni, és nyilván azon az oldalon ugyanúgy patás ördögök vagyunk, én is, magyar képviselő is, Karácsony Gergely is, és ez működik, ez a dolog.
És a te bejelentésed szerinted elindította egy sorozatot, mert azért azt tudom, hogy hozzád nagyon sok ilyen bejelentés érkezik, ugye nagyon sokan nem vállalják névvel ezeket, de hogy érzed azt, hogy volt olyan hatása, hogy bátorított másokat is arra, hogy tegyenek ilyen bejelentést?
Hát remélem, hogy ugyanúgy, ahogy nekem a példa volt az Ángyán képviselő úr kiállása, remélem, hogy nyilván én is valamennyire példa voltam, Horváth Andrásnak biztosan, remélem, tényleg erről nem is beszéltünk egyébként, de magyar képviselő úr is először egyébként engem, erről már beszéltem, hogy engem keresett meg annak idején, amikor a mielőtt ő kiállt volna, aztán önállóan. Tehát én remélem, megbeszélt is róla, hogy talán nyilvánosan is, de nekem biztos, hogy ugye ő ezt nézte, azt, amit én csináltam. Az van, hogy még mindig, tehát most már hála Istennek azért vannak ilyen kiállások, de még mindig nem elegendő, sajnos, tehát sokkal több is lehetne, Illetve ami még nekem hiányzik, az amikor megvannak ezek a kiállások, ővelük a szolidaritás. Tehát amikor ugye az örökségvédelmi szakember kiállt, akkor ott föl kellett volna állni ott a kollégáinak, és azt kellett volna mondani, hogy mi addig nem dolgozunk, amíg őt vissza nem veszitek. Utána ugye nem sokkal később neki kollégája volt a Tal Zoltán felesége, őt is kirúgták ott is, tehát ezek a meteorológus vezető kilúgásánál ugyanezt meg kellett volna. Tehát ez még hiányzik, ez az áttörés, ez még nem történt meg. Egyrészt nincs még mindig annyira sok nyilvános kiállás, bár mindegyiknek örülni kell a bírónő kiállása. Tehát ezek mind fontos dolgok, de még az igazán változás akkor lesz, amikor ezt majd egy komoly, széles szolidaritás is fogja követni.
Horváth András azt mondta, hogy nagyon fontos, hogyha valaki egy ilyen bejelentésre készül, nagyon fontos, hogy tisztán az ügy miatt tegye azt, ne legyen más motivációja, anyagi érdek vagy más érdek. És te hogy látod, milyen tanácsot adnál azoknak, akik esetleg fontolgatnak egy ilyen lépést?
Ez nyilvánvaló, hogy az ügy a fontos, de nyilván én azért tehettem ezt meg, mert volt egy egzisztenciám. Tehát én azt természetesen számoltam vele, hogy és ez egy nagyon büszke vagyok rá, hogy én úgy mentem a politikába, hogy csak akkor vállaltam már politikai szerepet, amikor már tudtam, hogy én meg fogok élni, vagy megélek a tisztességes szakmámból. Tehát ezzel természetesen számolni kell, és senkit sem biztatok arra, hogy úgy álljon ki, hogy nincsen B-terv természetesen. Tehát az igen, arra vigyázni kell, hogy ne legyen az a látszata, hogy itt valaki ezt valamilyen karrier miatt csinálja. Én remélem, hogy ez nálam sem történt meg. Tehát én, amikor kiálltam egyébként, akkor szinte biztos voltam benne, hogy ez azt jelenti, hogy én ezt be is fogom fejezni, és lehet, hogy a saját érdekem az lett volna, hogy ott fejezzem is be a politikai munkát. Utána kerestek meg az LMP-től, az akkor még egyébként sokkal inkább vállalható LMP-től, és én ott nem kértem semmilyen pozíciót, mondhattam volna, én nem tudom én, hogy jó, megyek, és akkor majd akkor ezt kérem, azt kérem. Azt, hogy 2016-ban aztán társelnöknek választottak, én azért nem kepesztettem, én azon nem indultam, ők ennek megkértek, és így lett sajnos ez az idézős nagy karrierem. De valóban ez fontos, hogy ez a szerep, ez nem arról kell, hogy szóljon, hogy akkor az ember ott bármilyen ismertséget kapjon, és egyébként nem is lesz az ismertség. Tehát arra vigyázni kell mindig, hogy persze ilyenkor átmenetileg kap az ember bizonyos média figyelmet, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy akkor onnantól kezdve őt mindenki ismeri, és mindenki keresi. Sajnos ma olyan időket élünk, amikor az egyik stratégiája vagy taktikája a kormánynak, hogy majd az egyik botrány úgyis kioltja a másikat. Tehát a zajkeltés. Tehát amikor egyik pillanatra szintre, minden napra szintre van olyan botrány, amelyikbe korábban belebukott volna a kormány. Ez egy picit vissza is tarthatja azokat, akik kiállnak valamivel. Az megint úgymond a jó tanácsom, hogy nyilván dokumentum kell hozzá. Tehát akkor érdemes ezt, amikor kőkeményen valaki ezeket dokumentálni tudja, amiket mond.
Igen, azt mondta Horváth András is, hogy ő 2 évig dolgozott azon, hogy meglegyen az alap, meg legyenek a bizonyítékok. A Fideszen belülről, ugye te Fideszes önkormányzati képviselő voltál akkor, kaptál-e bármilyen támogatást a párttársaitól? Volt-e olyan valaki, aki megkeresett, hogy támogat akár háttérben?
Tehát leginkább az volt, hogy akkor nem beszélünk, akkor kiközösítjük. Tehát itt én akkor még teljesen naívan és komolyan gondoltam azt, és akkor még szerintem benne is volt ez a pakliban, hogy esetleg ezek a teljesen egyértelmű bizonyítékok ott okozhatnak a párton belül egy ilyen úgymond megtisztulást, vagy bizonyos jobb folyamatokat. Aztán ma már látom, tehát mostanra már ugye tudom, hogy ez teljesen hiába való volt. Akkor én kérdezték, hogy kivel akarok beszélni, hát gondoltam, hogy az Orbánnal úgysem lehet, de még akkor ugye nem tudtam, hogy a kövér ez ilyen, akkor még az volt a nimusz, hogy ott a kövér a lelkiismerető a Fidesznek, és akkor mondtam, hogy hát vagy a kövérrel, vagy a Kubatovval, mert ugye Kubatovot meg tudtam, hogy ő a főatya úristen ugye a pártszervezésben, és akkor a kövér az nem volt hajlandó, azóta tudom, hogy ő neki minden, hogy bárki, aki őket bírálja, az ugye az áruló, és akkor azt igazán ki kéne végezni, és minden ezt akkor még nem lehetett tudni. A Kubatov az adott egy időpontot, aztán lemondta később. Ugye én ott elkövettem azt a hibát, hogy azt a hangfelvételt, mielőtt nyilvánosságra került, azt megmutattam a polgármesternek, az elkövetőnek. Tehát éppen egy ilyen orgonálni voltam a templomban, és akkor hívott fel ott könyörgött, hogy mutassam már meg neki, hogy mi van rajta, mert ezt még akkor nem lehetett tudni. És én elkövettem azt a hibát, hogy ezt megmutattam neki, és akkor ő fölrendelték ezzel Budapestre, és másnap úgy jött el, úgy indult el, hogy bejelentett egy sajtótájékoztatót, ahol ő majd le fog mondani.
Akkor... egy pillanatra, hogy aki, hát ha valaki nem emlékszik erre pontosan, tehát a hangfelvételen elhangzottak, azt sugalták, hogy le volt vajazva a trafikok kiosztása, és akkor elsőként ezt a polgármesternek jelezted.
Ugye, tehát először elmondtam mindent, ahogy történt.
Igen. De hol?
Erre az HVG interjú.
De ez volt az első.
Igen, én egy délután a rendelés alatt, éppen nem volt kutya macska, akkor elküldtem három újságnak, és abból a HVG újságírója vette észre. És akkor ő ezt nem hitte el, fölhívott, jé, tényleg én vagyok, és akkor másnap lejött, és csinált velem egy interjú.
Megjelent az interjú.
Hogy ahol... elmondtam, ami a helyzet volt. Erre ugye rögtön jöttek, hogy hát hülyeség, meg hazudik, meg nem tudom, minden, ez mindenki bemondta, hogy nincs ilyen. És akkor utána a HVG ugye azt írt, hogy hát van ám bizonyíték is. Akkor még nem tette ki, hanem hogy van bizonyíték, és akkor jött a könyörgés, hogy akkor mutassam.
A polgármester kérte.
És én igen, mondom, egy ilyen állapotban voltam, tényleg orgonáról jöttem, megbocsátunk, és gondoltam, hogy ezt úgy se lehet megúszni. Tehát annyira egyértelműek voltak ezen a hangfelvétel, hogy mi történik. Tehát annyira megmagyarázhatatlan volt, hogy mi történik, hogy ezt úgy se fogja megúszni, de hát tessék, itt van. És akkor ő följött ide a Budapestre, a Kubatovékhoz, és úgy mondták neki, hogy na, menj haza, be van jelentve egy sajtótájékoztatót, lemondasz. De aztán útközben fölhívták, és azt mondták, hogy gondolkodtak a kommunikációs szakemberek, és hát meg lehet próbálni ezt kimagyarázni, lehet ezt mondani, hogy ez csak egy ilyen barát, mert ezt is mondta később, tehát ez volt a vallomásban is, hogy ez nem frakcióülés volt, meg nem döntéseket hoztak, ez csak egy ilyen baráti megbeszélés, és hát ő úgy hallotta, hogy ez is indul, az is indul, és hogy ez jó lesz-e. És akkor aztán ezt viszont láttam ugye a nyomozást lezáró jegyzőkönyvben is, hogy hát Horváth István csak egy baráti folyósói megbeszélésen vetette fel, hogy ő úgy hallotta, hogy ezek is indulnak, és hogy ezek méltó embereke. Aztán a következő lapján a jegyzőkönyvnek ott volt, hogy erről a baráti folyósói megbeszélésről Hatházi Ákos 40 perc késéssel érkezett erre a megbeszélésre. Ugye nyilván ez egy frakcióülés volt, ahol teljesen hivatalosan erről beszélte.
Ki vette fel?
Én, tehát ugye ez a, erről is sokat beszéltem már, hogy volt egy piszlicsári kis 200 milliós hűtlenkezelési ügy ott Szekszárdon, akkor ezek még nagy dolgok voltak, és akkor még ezt nem lehetett egyértelműen tudni, hát ez 12-13-ban volt, hogy egy ilyen nyilvánvaló hűtlenkezelésnek nem lesz jogi következménye. És akkor nekem az ügyvédem mondta, hogy ahol azokat a frakció üléseket, ahol erről döntünk, azokat én rögzítsem, hogy majd ugye, ha bíróság előtt állok, akkor tudjam mondani, hogy tisztelt bíróság, én ezt nem akartam, meg én ez ellen dolgoztam.
Hát volt ügyvéded, aki segített.
Igen, ez egy másik ügyben, és ezt ő teljesen egyértelműen javasolta, és akkor ezért történt a hangfelvétel, úgymond saját védelmemben, csak arról nem tehetek, hogy ezen a két frakcióülésen három nagyon durva ügynek a bizonyítékát is ugye úgymond véletlenül rögzítettem. Ez volt az egyik, ez a trafikügy, de a másik az Eliosz, a Tiborcz ügy, ugye éppen most itt a Tiborcz szállodájában szemben vagyunk. Tehát a Tiborcz ügynél is, miközben egyrésztről beszélgettünk erről a hűtlen kezelésről, az asztal másik részén már a LED lámpák cseréjéről beszélt ugyanaz a frakció, és ott már, amikor még ki sem volt írva a pályázat, tehát hogy pályázhatunk, hogy egyáltalán bárki pályázhat ilyen LED lámpatest cserére, akkor már ott előttünk a polgármester elmondta, hogy majd hogyan fogják visszacsorgatni az önrészt a városnak, meg ott előttünk fölhívta a Tibors cégének azt az igazgatóját, aki ezért felelős volt. Tehát erről én nem tehetek, hogy ez, és volt egy harmadik felvétel, meg nagyon jól elmagyarázta a polgármester, hogy működnek ezek az európai pénzeknek az elosztása.
Ez egy értékes felvétel volt,
hát sok kettő, tényleg véletlenül ezt én vállalom, hogy nyilván azóta is ugye ez rajta marad az emberen, hogy hangfelvételeket csinál, de ez természetesen ez nem így van. Akkor saját védelmemben valóban ez így volt, és mivel ugye a fideszesek azt hazudták, hogy én hazudtam, ezért ezt nyilvánosságra kellett hozni.
És egy közérdekű ügyről.
Ez egy közérdekű, természetesen abszolút közérdekű ügy volt, és egy nagyon gyalázatos közérdekű ügy. Ugye ez azért érintett személyesen, mert nekem a nagyszüleimtől vettek el a kommunisták földeket. Tehát ott megtörtént ugyanaz, hogy őtőlük elvették a egzisztenciát, és tulajdonképpen saját maguk használták, még nyilvánvalóbb ugye, akiktől itt a Budapesten, akiktől lakásokat vettek el, vagy házakat vettek el, és aztán odaadták maguknak. Ez ugyanez, tehát ez a trafik ügy, ez ugyanaz, hogy valakitől elveszem a megélhetést, és odaadom a saját embereimnek.
Fenyegettek-e téged? Tehát miután megtörtént a bejelentés, kaptál-e fenyegetést?
Nem nagyon, tehát ilyen őrült üzenetek azok vannak. Tehát úgy szoktam mondani, hogy a erőszakra vagy a heccelésre fogékonyabb honfitársunk, az mindenütt van, tehát ilyen mindenütt van, ilyenek vannak. Tehát, és ez nyilván jelent is bizonyosféle fenyegetettséget, tehát ez mindig lehet. Hivatalosan én inkább azt éreztem, és egy darabig talán ez így is van, hogy nyilván van az ember annyira lámpafényen, hogy és félnek annyira úgymond az ilyen szikráktól, hogy talán egyelőre ugye ez nem jelent valódi fenyegetettséget. Sajnos egy rendszer az el tud aztán jutni abba a pontba, amikor ez már nem érdekli, amikor már fontosabb a megfélemlítés, mint az, hogy az ilyen szikráktól féljen. De valójában olyan, amit komolyan vehetnék fenyegetés, az nem volt. Azt lehetett tudni, és azt meg is csinálták, tehát a lejáratások azok nagyon keményen mentek, és ezt mindig mondom, bevallom, hogy ezek tényleg fájnak. Tehát ez a napjainknak a kínzása, ugye a lejáratás, ami tényleg fáj, ami tényleg kellemetlen, ami tényleg rossz, de nem elsősorban arról szól, hogy nekem rossz legyen, hanem az, hogy mások féljenek attól, hogy nyilvánosságra lépnek valamivel, vagy egyáltalán csak a belépjenek a közéletbe, és ez nyilván működik. Tehát nagyon sok értékes ember láthatóan inkább nem megy bele közéleti szerepvállalásba, azért, mert tudja, hogy ez mivel jár. És ez baj egyébként, ezért egyébként nem is nagyon szívesen beszélek ezekről.
Tehát valószínű, hogy mivel ugye nagyon sok ügyet feltártál azóta is, gondolom sok olyan potenciális bejelentővel is beszéltél, akik mondjuk neked eljuttatnak iratokat, néha névvel, néha név nélkül, és gondolom akkor ők is ettől tartanak, hogy...
Igen, legtöbbször ugye ez van, hogy név nélkül. Tehát ez a...
De mi miatt? A lejárató kampányok miatt?
Hát ugye két dologtól lehet tartani, az egyik a lejáratás, másrészt a kisebb egzisztenciák, nem nyilván a megélhetés is. Tehát ez van, csak nem jó mindig beszélni erről, vagy úgy kell mindig beszélni erről, hogy hozzá is tenni, hogy ez akkor működik, ha mindig csak egy-egy ember van, és hogyha nincsen szolidaritás. Tehát ha van szolidaritás, akkor ez nem működnek. Tehát, hogyha bosszúból kirúgnak valakit, és fölállna mellette az egész kollektíva, akkor ez az egész nem működne. Tehát a egyik legszomorúbb ilyen eset ugye a tanárok esete volt, amikor nem tudom, kirúgtak az első hét tanárt. Hogyha ott fölállt volna az egész kollektíva, és azt mondja, addig nem tanítok, már nem lenne rendszer. Mert nem lenne, mert nem kéne már most itt nekünk ma is tüntetni. Mert ugye ezeknek a rendszereknek az a lényege, hogy azt higgyék az emberek, hogy velük mindent megtehet a hatalom, hogy ezzel a hatalommal szemben nem lehet semmit elérni. Nagyon szomorú, amikor most ellenzéki vezető ilyet mond. Addig van a rendszer, amíg az emberek ezt elhiszik, hogy ezzel a hatalommal szemben nem lehet mit csinálni. Úgyhogy igen, tehát ezek a bejelentők ezektől félnek, de leginkább azért, amíg nem értjük meg, hogyha van szolidaritás, akkor nincs mitől félni.
Köszönöm. Van-e valami, amire nem tértünk, és szerinted fontos lenne elmondani, akár a te ügyed kapcsán? Érzed-e azt, hogy eredményes volt ez a felállás a trafik ügy kapcsán, illetve általában méve eredményes volt-e, és hogy volna-e valami, amit fontosnak tartasz elmondani még?
Hát én azt mondom, mint az elején. Tehát egyelőre, ahogy most jelen pillanatban, nem tudom, május 20 vagy 21-én 2025-ben tartunk, az teljesen felesleges volt, de nem is az a baj, hogy felesleges, hanem ebben a pillanatban, eddig a pillanatig inkább kontraproduktív. Mert minden ügyet, amit bemutattam, az azt jelentette nem azt, amit szerettem volna, hogy nem lehet mindent megcsinálni, hanem azt inkább épp egy minden alkalom, egy újabb bizonyítékot hoztam, hogy de a magyarokkal mindent meg lehet csinálni. Tehát eddig ezt mutattuk be. Ugyanakkor természetesen érzem a feszültséget, ami az emberekben van, teljesen tévedés, eszme, nem tudom, mindig nagyon szoktam csodálkodni, aki azt mondja, hogy ez nem érdekli az embereket, amiket én mondok. Tehát, hogyha majd lesz változás, akkor nyilvánvalóan reménykedem abban, hogy az én munkám is abban szerepet játszott, hogy lesz változás.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm.